rendőrnek. Bár az első percekben úgy tűnt, nem válik be az elképzelésem. Magának ment, míg meg volt győződve róla, hogy az ellenségnek dolgozom. Ráadásul leadtam egy zavaros történetet a repülőgépen történtekről. A csadoros nőről, aki nem volt sehol, egy meggyilkolt szőke bajuszú fickóról, aki úgy szintén nem volt sehol, aztán találtunk két hullát, akikről viszont én nem tudtam semmit, végül egy titokzatos bombát robbantottam, amiről szintén nem akartam tudni, illetve azt állítottam, hogy az információban nyomták a kezembe. Ráadásul az információszolgálatos ellenem vallott. Gondolhatják, hogy ez egy kicsit sok volt a századosnak. Arról nem is beszélve, hogy az utaslista szerint azon a helyen, ahol a meggyilkolt iszlám futár ült, egy fekete, afrikai úrnak kellett volna tartózkodnia. Ennek ellenére mégiscsak ez volt az a pillanat, amikor Pazmarin hinni kezdett az ártatlanságomban. Hát én az ő helyében biztos nem hittem volna magának. Dől hátra Bob, és kivontott egy sört. Arra mérget vehet, csak hogy maga nem profi, kedvesem. Pazmarin pedig ízig-vérigaz. Jól tudja, hogy ha valaki ellen ennyi bizonyíték szól, és az illető mégis makacsul védekezik, ott valami nem stimmel. Ráadásul egyre mélyebbre másztam a mocsárba, míg nem váratlanul előkerült a csador. Sekkor Pazmarin egyszeriben megváltoztatta a véleményét. Mégpedig úgy döntött, hogy hisz nekem, hiszen ha a csadoros nő létezett, akkor a többi is létezhetett. Következésképpen óriási hibát követne el, ha rám szállna, az igazi bűnösök pedig megfucolnának. Ez eddig nagyon is hihető, mondta Palacki, csak azt magyarázza meg nekem, hogy hová az ördögbe tűnt a bajuszos holtteste. Csak nem akarja beadni nekünk, hogy felkelt és a saját lábán távozott? Egyáltalán nem, minden bizonnyal Ahmedék tüntették el. Nyilván ott vannak az embereik mindenütt, a repülőtéren is. Eltüntették, hogy ne lehessen azonosítani. De térjünk csak vissza egy kis időre még Pazmarinhoz. Tudják, egy ilyen biztonsági róka, mint ő, soha nem bízik igazán senkiben. Az elhárítók örökké magányos emberek, mint ahogy ő is az volt. Hitt ugyan nekem, de nem mondta el senkinek. Még Hernandeznek sem, sőt úgy intézte a dolgokat, hogy rám terelje a gyanút. Megjátszotta a vadállatot, ordítozott, mint a sakál, sőt szegény Hernandezt megetette azzal, hogy gyűlöli az angolokat, mert egy angol lelépett a feleségével, hogy megetette. Pazmarin nem is volt nő soha. Dühöngött, és egyre az angolokat szitta. Azt akarta a tudtomra adni vele, hogy tudja, a brit biztonsági szolgálat tisztje vagyok. S bár ebben tévedett, megértettem belőle, hogy ártatlannak tekint. Mindezek ellenére volt egy óriási dilemmája, aminek a megoldásában sajnos nem tudtam a segítségére lenni. Nem tudta megmondani, hogy önnek mi a szerepe ebben az egész ügyben, szólt közbe Wu. Úgy van, Pazmarin képtelen volt felfogni, hogy mire megy ki a játék. Mert figyeljenek csak ide, először is megölik Melottit egy narancsnyelű küllővel, aztán megérkezik egy cirkusz Szingapúrból, amelyet Melotti szerződtetett. Ráadásul a tigrisek nyakán gyémántot talál, amit azonnal összekapcsol az iszlám felkelőkkel. Ezután megérkezem én, néhány hullával a hátam mögött, és fel akarom robbantani a repülőteret. Ráadásul Melottihoz jöttem egy nem létező lepkegyűjteményért. Gondolom, Pazmarin azonnal jelentette feletteseinek ezt az óriási gubancot, akik szintúgy tanácstalanul vakargatták a fejük búbját. Végül is, úgy hiszem, felhívták a jó öreg brit oroszlánt, amely igazolta a személyazonosságomat, és szólhatott is értem néhány jó szót. Persze ez azért nem akadályozta volna meg a Fülöp-szigetek hatóságait, hogy ne vágjanak munkatáborba, ha bebizonyosodik rólam, hogy valami kellemetlen politikai ügybe keveredtem. Oroszlán ide, oroszlán oda, Márkos nem habozott volna jégre tenni, ha bebizonyosodik, hogy ellene dolgozom. Minden esetre Pazmarin és felettesei úgy döntöttek, hogy hagynak, csináljak, amit akarok. Elvégre profi vagyok, és az sem utolsó, ha megoldom helyettük az ügyet. Látszólag szabadon mozoghattam, mint maguk. Bár ez a szabadság igencsak látszólagos volt. Magukat azért tartotta itt, illetve később mindanaon, hogy elkaphassa azokat, akik a gyémántokért jelentkeznének. Nem rajta múlott, végül is, hogy nem sikerült a terve. De erről majd később. Előbb talán arra kíváncsiak, hogy én mit gondoltam ez alatt. Csak mérsékelten, mondta Bob vigyorogva, akkor büntetésből fogja végighallgatni. Nos, tudják, hogy először meg voltam zavarodva. Aztán arra az elhatározásra jutottam, hogy valakik engem akarnak kinyírni. Csak hogy miért? Valami régi ügy miatt? Esetleg törleszteni akar valaki a múltért? Ezt a lehetőséget sem zárhattam ki. Mindig akadhat egy őrült japán, aki le akar számolni velem. Aztán egyre inkább arra tippeltem, hogy Melotti a rejtély kulcsa. Ha rájövök, miért hívott Melotti Manilába, előttem ragyog a megoldás. mert hogy a lepkegyűjtemény csak fal, abban biztos voltam. És ha ennyire, de ennyire útjában vagyok valakinek, akkor Melotti nem viccből hívott ide. Mindegyre visszatért a gondolatom a csadoros nőre. Hogy nő volt, ahhoz nem fér semmi kétség. Alaposan megfigyeltem a kezét. Aztán rájöttem, hogy ugyanolyan a maga keze is, Barbara, és bocsássanak meg, az önöké is. Miss Melody és Glory, csak hogy önök akkor nem lehettek a repülőgépen. Ha csak nem játszották ki valahogy pazmarint. Egészen valószínűtlennek tűnt ugyan a dolog, de néha a legvadabb ötlet is teremhet gyümölcsöt. Elnézést a képzavarért. Tehát keresd a nőt, de kicsodát. Ráadásul volt még valami, amit sehogy sem értettem. Mi a fene ez az egész ezzel a narancsnyelű küllővel és az ábrával Melotti hátán, amire pazmarin ugyancsak gondosan felhívta a figyelmemet. Úgy döntöttem, hogy látogatást teszek Melotti irodájában, mégpedig ének évadján. Szeretem saját szememmel látni a terepet, ahol valami történt. Hát ha rájövök valamire, esetleg beugrik valami, amit más nem vett észre. Azon kívül ott volt a telex ügye is. Szerettem volna meggyőződni róla, hogy valóban Melotti küldte-e a telexet, vagy valaki visszaélt a nevével, hiszen végeredményben ezt sem lehetett kizárni. Megszívtam a pipám, és elmerengtem, hogyan folytassam tovább. Talán az lenne a legjobb, ha beleképzelnénk magunkat egy rövid időre Martinez és Hernandez helyébe. A bomba felrobbant, pazmarin letartóztatott ugyan, de mégis megúsztam a kalandot. Hernandez tudta, hogy a bungalóktól bármikor elérhetem a várost, és nyugodtan nyomozhatok a saját szakállamra. Talán azt is sejtette, hogy a százados nem hisz a bűnösségemben, bármennyire úgy tesz is, mintha én lennék a világ legveszedelmesebb csirkefogója. Elhatározta hát, hogy vagy megpróbál békés úton eltávolítani, vagy megszabadul tőlem. Úgy, ahogy a repülőgépen már megpróbálták. Őszintén mondom, már az első mondatai után halvány gyanú férkőzött a szívembe. Mi a fenéért akar ez a szimpatikus, furcsán képszemű hadnagy annyira visszaküldeni San Franciscóba? Még azon az áron is, hogy ezzel a karrierjét veszélyezteti. Leadott ugyan valami zavaros szöveget háláról, amit a jó öreg brit oroszlán iránt érez, és még valami lányt is belekevert, de egyetlen szavát sem hittem. Ki az az ostoba manapság, aki ködös, nosztalgikus emlékekért hajlandó kitöretni a nyakát? Ráadásul egy ambiciózus rendőrtiszt. Hernandez azonban nem volt ostoba, igyekezett bemesélni azt is, hogy a fölé rakott pazmarint akarja lehetetlenné tenni. El kell ismerni, hogy kitűnő húzásnak bizonyult. Többé-kevésbé hittem is neki. Egészen hihető volt, hogy lóvá akarja tenni a kövér biztonsági embert, aki odatolakodott az útjába. Minden esetre elraktároztam magamban a dolgot, és némi gyanakvással figyeltem Hernandezt. Ezután megismerkedtem magukkal, ami ismét csak kavart egyet a dolgokon. Először örültem maguknak, aztán kiderült, hogy inkább félnem kellene. Ugyan, ámult el Palacki, tőlünk. Hát persze, és Bobtól is, ezt el is vártam, mondta a fickó elégedetten, és úgy vigyorgott, hogy végigfutott tőle a hátamon a hideg. Emlékezzenek csak vissza a rókaképű tolvajra, aki úgy szintén pazmarin vendége volt. Emlékszik Mr. Wu, a kínai bólintott. Úgy kidobta a kezéből a rugós kést, hogy még csak hátra sem fordult. Gyakorlat kérdése, ez igaz, csak hogy itt késsel, illetve késhez ugyancsak hasonló fegyverrel gyilkoltak. Engem gyanúsított, de hogy, csak azt éreztem, hogy jó lesz vigyázni. Ha egyszer a kések átveszik az uralmat az emberek felett, akkor vér is folyik hamarosan, ha érti, mire gondolok. Megmondom őszintén, sokáig törtem a fejemet magukon és Bobon is. Megpróbáltam valahogy elhelyezni magukat az ügyben, de mondanom sem kell, hogy nem ment. Igen, csak kevés volt az adat, amiből bármit is összeállíthattam volna. Sekkor véletlen a segítségemre sietett. Újra elgondolkodtam, és megpróbáltam logikus rendbe rakni a dolgokat. Ezen az estén találkoztam a csavargóval és a véletlennel is egyúttal. Gray, azaz a csavargó, aki valaha Gray volt, az ötök egyike, egy lakatlan bungalóban talált menedéket anélkül, hogy pazmarin tudott volna róla. Amint maguk is tudják, jó néhány bungaló igencsak düledező állapotban van, és éjszakára csövesek húzódnak meg bennük. Nos, a teljesen lezüllött és tönkrement Gray dekkolt a szomszédságunkban. Akkor este találkoztam is vele. Képzeljék csak el a meglepetésemet. Egy csavargó, aki fegyvert fog rám, és közben Melotti nevét említi, és Fremét és Danielsét. Félreérthetetlenül utalt rá, hogy azok hárman valami egetverő disznóságot követtek el, és ő maga volt a negyedik. Azonnal eszembe jutott az a rajz, amit pazmarin felejtett nálam Melotti hátáról. A fa és rajta a felirat, öt sor, ami öt név is lehetett. Azt hittem, felordítok az örömtől, pedig nem voltam egészen irigylésre méltó helyzetben. Bár, mintha hozladozni kezdett volna a köd. Nyilvánvalóan arról volt szó, hogy néhány fickó elkövetett valamit, köztük Melotti, és most bűnhődniük kell érte. Melotti azért csalt ide, hogy segítsek kihúzni a pácból, amibe belekeveredett. Ekkor éreztem először, hogy szagot kaptam, mint a vadászkutya. Tehát igazam volt, amikor arra tippeltem, hogy Melotti a rejtély kulcsa. Amíg töprengtem, és a lehetőségeket fontolgattam, újabb gyilkosság történt, amint azt maguk is nagyon jól tudják. Az a hülye tolvaj képes volt, és ellopta a cuccaimat, amivel aláírta a saját halálos ítéletét. Kiölte meg, minden bizonnyal Hernandez. Ne felejtsék, Hernandez is és Miss Martinez is ugyanúgy tudott bánni a fegyverrel, mint bárki a törzsből. Az ambuangabeliek megtanították őket a bambuszkés használatára, hiszen minden nyarukat otthon töltötték a varázsló felügyelete alatt. Igazán nem volt nagy teljesítmény a hadnagytól, hogy kinyírta a fickót. Akiről azt hitte, hogy te hogy maga, nyögte Barbara. Így igaz, Hernandez nem hagyott ki egyetlen lehetőséget sem. Megpróbált hazaküldeni Angliába, de ugyanakkor megpróbált eltenni láb alól is. Bármelyik húzása is jött volna be, a probléma megoldódott volna. Pazmarint, mondanom sem kell, mélyen megrázta a dolog. Először is ismét ott történt valami, ahol én vagyok. Másodszor, azzal a narancselű küllővel ölték meg a fickót, amivel néhányat már eltettek láb alól. Ami Hernandezt illeti, továbbra is két vasat tartott a tűzben. Egyrészt szerette volna, ha visszarepülök Angliába, másrészt az életemre tört. Pehére, valamint az én szerencsémre, összetévesztett a rókaképűvel. Képzelhetik a csalódását, na és Miss Martinezét is, amikor kiderült, hogy ismét megúsztam a dolgot. Én az ő helyükben már kételkedni kezdtem volna, hát ha nem is akarja annyira viharisten a pusztulásomat. Máskülönben miért úsznám meg immár sorozatban a merényleteket? Hernandez azonban egyelőre nem ért rá viharisten esetleges szándékain tűnődni. Örült, hogy felfedezte a bungalók egyikében Rét, akit korábban szem elől tévesztett. A csavargó ugyanis, amikor mindanaom belebukott néhány vállalkozásába, természetesen viharisten unokáinak áldásos tevékenysége nyomán, inni kezdett, és lelépett a térképről. Az ikrek kétségbe esett lépéseket tettek a felkutatására, bizonyára minden eredmény nélkül. Egyszerre aztán Hernandez felfedezte a már teljesen elhűült és a félelemtől félőrült csirkefogót a csövesek között. Gréből ekkorra már nem sok maradt, kevéske pénzével együtt az eszét is elitta, és, ami még éltette, az a páni félelem volt. Félt a múltjától, félt viharistentől, és miután értesült Melotti haláláról, félt attól is, hogy a sorsára jut. Megbújt egy romos bungaló mélyén, és várakozott. Csak azt ne kérdezzék, hogy mire, miután túl voltunk a bemutatkozáson, elhatároztam, hogy látogatást teszek a Melotti export-importnál. Itt következtek aztán azok az események, amelyek mélyen megráztak, mint egy 8-as erősségű földrengés. Nem tudhattam ugyanis, hogy milyen ajánlatot tett önöknek Hernandez, igaz, Mr. Palacki? Hát igen, mondta az igazgató a fejét vakarva. Hernandez ugyanis égtelen dühbe gurult, amikor úgy tűnt, hogy az istenek óvnak engem minden bajtól. És megkörnyékezte magukat is, méghozzá ugyanazzal a mesével, mint korábban engem. Bemesélte maguknak, hogy hisz az ártatlanságukban, és igyekezett minden felelősséget Pazmarinra hárítani. Továbbá összekötötte a maguk sorsát az enyémmel. Így volt. Így, bólintott az igazgató. De honnan tudja, az Isten szerelmére, homlokomhoz kopogtattam a pipám szárát. Innen, törtem egy kicsit a fejem. Hernandez valószínűleg azt mondta maguknak, hogy én vagyok a maguk szabadulásának az áloga. Ha bebizonyosodik, hogy én ártatlan vagyok, kirúgják Pazmarint, és engem is és önöket is hazaengednek. Ezért megbízta magukat, hogy ellenőrizzék minden lépésemet. Így volt. Így. És tudják, miért? Mert akkor Hernandeznek és Martineznek már a felbukkant Gray volt a fontosabb. Én nem menekülhettem úgysem, Gray viszont ismét felszívódhatott volna az ezer sziget valamelyikén. Ha maguk engem lesnek, nagyobb a valószínűsége annak, hogy ők nyugodtan elkaphatják Grayt. Egyedül Mr. Kinley ragadt érdek nélkül a nyomomba. Nana, emelte fel az ujját az ünneprontó Bob, és vérfagyasztóan mosolygott Dracula fogaival. Én sem egészen érdek nélkül. Azt ígérte, ha hazajut, kerít nekem valami rendes védőügyvédet. Igen, minden esetre fogalmam sem volt róla, hogy fél Manila a nyomomban van, ahogy elindultam a Melotti üzletházhoz. Ami pedig Miss Martinezt illeti, tudjuk, hogy Melotti titkárnőjeként ellenőrizte Melotti üzleti tevékenységét, és igencsak hozzájárult ahhoz, hogy gazdája csődbe jusson. Az ő feladata volt az is, hogy figyelje a másik négyet. Legnagyobb megdöbbenésére aztán Melotti halála napján kapott egy levelet, vagy táviratot Foxtól, amelyben arra az éjszakára jelezte az érkezését, amelyen valamennyien meglátogattuk az export-importot. Bár a levelet nem találtam meg, Minden bizonnyal Hernández tette rá a kezét. El tudom képzelni, mi lehetett benne. Fox nyilván rájött valamire, talán nyomoztatott viharisten unokái után, esetleg feltűnt neki is, hogy csak ők öten jutottak koldusbotra, és lehetséges, hogy levont belőle bizonyos következtetéseket. Minden esetre közölni akarta Melottival a dolgot, és kérte, várja meg az irodájában, akármilyen későn érkezik is. Martinez és Hernández úgy döntött, itt a jó alkalom, hogy elkapják Foxot. Martinez elrejtőzött az irodában, és várta a fickót. Még a kaput is nyitva hagyta neki. Fox mit sem sejtve megérkezett, és csak a szépséges titkárnőt találta az export-importban. Hogy miről beszélgethettek, nem tudom. Minden esetre az lett a kellemes konverzáció vége, hogy Fox ott maradt a földön, egy narancsnyelű küllővel a szívében. Sekkor ismét közbeszólt a véletlen. Martineznek le kellett mennie a földszintre, hogy becsukja az ajtót, hiszen ha egy ügyeletes rendőr véletlenül benyit és nyitva találja, baj lehetett volna belőle. Így aztán nem volt ideje ellenőrizni, hogy a fickó halott-e, és a fát sem vágta bele a hátába. Lement, becsukta az ajtót, aztán visszasétált, és mint, aki jól végezte dolgát, hozzákezdett volna, hogy rávésse az áldozatok fájának a jelét a halott bőrére. Ekkor jött ön, igen, ekkor jöttem én. Természetesen meg voltam győződve róla, hogy egyedül vagyok, leszámítva a halottat, aki nem is volt halott, sőt olyannyira nem, hogy elmondott valamit, ami csak megerősítette azt, amire eddig is gyanakodtam, hogy tudnillik azok öten elkövettek valamit, ami miatt bűnhődniük kell. Ő volt az első, aki említett egy fát, egy óriási narrát, és hogy Daniels ki akarja vágni. Képzelhetik egyébként Miss Martinez rémületét, amikor hallotta, hogy jön valaki. A holttestet? Mert ő annak hitte, már nem volt ideje eltüntetni. Annyi ideje maradt csak, hogy beugorjon egy szekrénybe, és belülről ráfordítsa a kulcsot. A kulcsjukon keresztül azonban sok mindent látott. Így azt is, ahogy a hulla fölé hajolok, és beszélek valamit hozzá. Azt hiszem, sohasem félt még ennyire életében, és ráadásul csapdában is ült. Tudom, legszívesebben megölt volna engem is, csak hogy nem tehette. Nem tudott volna meglepni az ajtó nyikorgás miatt, így hát nem tehetett mást, mint hogy várakozott. Megpróbálta kivárni, amíg elmegyek. Én viszont ehelyett átmentem a másik szobába, és keresgéltem a telexeket. Ekkor érkezett az irodába ön, Bob, aki védőangyalomnak szegődött. Természetesen tudta, hogy odafön vagyok, de nem bízott a szellemi képességeimben. Kezdetben arra gondolt, hogy utánam jön és hazacipel, vagy megvárja, amíg lejövök az irodából, később aztán meggondolta magát, és feljött utánam. Amikor meglátta a halottat, megijedt, így történt. Hát valóban megrémültem. Őszintén szólva azt hittem, hogy maga nyírta ki a fickót. Miért tettem volna? Mert egyre inkább meggyőződtem róla, hogy Melotti és a többiek gennyes alakok. Gangsterek, vagy mit tudom én, az ilyeneket pedig jobb eltakarítani az útból. Arra gondoltam, hogy maga valami magányos igazságszolgáltató, vagy hasonló. Hogy miért éppen bicikliküllővel? Istenem, mindenkinek megvan a maga flúgja, magának miért ne lehetne, nem igaz? Hát, gondoltam, egy kis rendet csinálok maga után. Hát ha nyomot hagy, vagy mit tudom én, ha magát lesittelik, én is ott rohadok. Egy kicsit takarítottam és kész, mármint az új lenyomatokat. Engem pedig a frász tört ki, hogy maga mit csinál, és miért csinálja mindezt. Hiszen maga is lehetett volna a gyilkos, elméletileg, csak is, és ekkor jöttek önök, Mr. Wu és te izé Miss Barbara Herti. Mi is csak maga miatt, mondta Barbara, és megszorította a kezem. Hernández ugyanis, de hiszen tudod, egyszerűen nem volt más választásunk. Ha lefoglalják a cirkuszt, és az állatok éhen halnak, készen vagyunk. Mi csak azt akartuk valamennyien, hogy magának neked ne legyen semmi bántódásod. Hernández azt mondta, hogy vagy őt választjuk, vagy Pazmarint. Mi csak az állatok és a cirkusz érdekében. Semmi baj, mondtam, és visszaszorítottam a kezét. Tudom, hogy nagy bajba kerültek. Nem volt más választásuk. Őrizniük kellett engem bármi áron, ha szabadulni akartak, még azon az áron is, hogy esetleg én vagyok a gyilkos. Nyilván azzal nyugtatgatták a lelkiismeretüket, hogy a cirkusz érdekében teszik. Nekem így sem tetszett a dolog, mondta Wu, és megcsóválta a fejét. Kinek tetszett? Csattant fel Palacki, de ha az éhhalál és egy kis törvénytelenség között kell választani. Természetesen megértem magukat, vágtam közbe, hiszen végül is nem követtek el semmit. Maguk is eltüntették a narancsnyélről a nem létező új lenyomatokat. Nem hiszem, hogy volt még valaha is olyan tiszta narancsnyél a világon, mint amivel Martinez kinyírta Foxot. Aztán az is hatásos jelenet volt, amikor Mr. Wu az ablakkeretbe vágta a kését. Gondolom, elkeseredésében, hogy megszűnik a cirkusz, ahol, azt hiszem, kitűnően érezte magát. Igazán sajnálom, mosolygott szégyenlősen Wu. Szóval maguk eltávoztak, s amint az a jól megrendezett darabokban illik, csak néhány pillanatra maradt üres a színpad. Megérkeztek önök, Glory és Melody. Gondolom, ugyanabból azokból, mint a többiek. Csak azok tudta nélkül. A Lifever nővérek hallgattak, aztán egyikük felemelte a fejét. Mondjam, Glory, mondhatod, Melody. Valóban azért mentünk, Mr. Lawrence, és a telexért, amit Melody küldött nekünk Szingapurba. Azt gondoltuk, ha nincs telex másolat, talán egy jó ügyvéd kétségessé teheti a bíróság előtt, hogy kapcsolatban álltunk Melottival. Én meg azt hittem, hogy az én általam keresett telex másolatot találták meg, és égették el. Sőt, hogy őszinte legyek, egészen mostanáig fogalmam sem volt róla, mi az ördögöt égettek el a másik szobában. Mégsem olyan okos, Glory. De az, Melody, csak várt ki a végét. Nyeltem egyet, aztán folytattam. A következő, aki megjelent a színen, Miss Martinez volt. Nem tudhatta pontosan, mi történik körülötte. Nem tudhatta, nem értesíti-e valaki a rendőrséget, és ugyancsak nehezen tudta volna megmagyarázni Pazmarinnak, hogy mi az ördögöt keres a szekrényben. Ezért zajtalanul kinyitotta az úgy látszik jól olajozott ajtót, és elkapott engem. Ekkor találkoztam vele másodszor életemben. Csak nem akarja azt mondani, hogy ráismert. Dehogy is, hogyan ismertem volna rá, pedig először a kezét néztem meg. Szép, karcsú, kellemes keze volt, akárcsak a csadoros nőnek. Csak hogy egy stukkert tartott benne. Én meg ott álltam előtte feltartott kézzel, és a hideg futkosott a hátamon. És tudják, miért? Miért? Kérdezte jeges hangon Barbara. Mert eszembe jutott valami, hogy tudnillik ki adta fel a telexet San Franciscóba. Ezt nem értem, pedig egyszerű. Akárki telexezett is, akár ő, akár Melotti, neki, mint titkárnőnek, feltétlenül tudnia kellett volna róla. De ő letagadta, el akarta terelni magáról a figyelmet, és éppen ezzel terelte mégiscsak magára. Hiszen ha tudta, hogy Melotti idehívott fel is szállhatott egy repülőre csadorba is bújhatott és meg is próbálhatott kinyírni, igaz? Bizonyítékom természetesen nem volt egy szál sem, csak erőltettem az agyamat. Aztán úgy döntöttem, hogy változtatok egy kicsit a dolgokon, már csak azért is, mert pokolian utálom, ha stukkerral állnak velem szemben. Amikor pedig én kerültem felülre, gyanúsan gyorsan kész volt az együttműködésre. Túlságosan is gyorsan szövetkezett velem, miután leadott egy rém történetet Melotti trezor kulcsáról és holmi gyémántokról. Ez aztán ismét csak bogarat tett a fülembe, és egy pillanatra meg is ingatta az önbizalmamat. Honnan az ördögből lennének Melottinak gyémántjai? De végül is nem ez volt a döntő. Éreztem valamit, ami gyanussá tette a lányt. Talán az, hogy kék volt a szeme, mint Hernandezé. Ekkor persze még semmi kapcsolatot nem láttam kettejük között. Egészen addig, amíg csak Pazmarin és Hernandez is fel nem bukkantak a láthatáron. Valaki értesítette őket? Aligha. A százados minden éjszaka felkereste Melotti irodáját, mint a trapper a csapdáit. Várta, hogy rábukkanjon valamire. Hát most rá is bukkant. Ismét egy halottra és mellette én rám. Szegény Pazmarin, ne sajnálják. Inkább engem sajnáljanak. Azt hittem, hogy összeomlik velem a világ, amikor kiderült, hogy miközben az export-import telexei között kotorászom, mint egy kukás ember, valaki néhány méterre tőlem kényelmesen belekarcolt egy fát a halott fox hátába. Martinez volt. Kérdezte Barbara remegő hangon. Én inkább Hernandezre tippelek. Amíg mi a páncélszekrénnyel vacakoltunk, és Pazmarinnal gyötörtük egymást, néhány pillanatra magunkra hagyhatott, és rákarcolhatta az ábrát foxbőrére. Ezt azonban természetesen akkor még nem tudhattam. Egyszeriben ismét gyanús lett előttem mindenki. Hiszen például Mr. Wu kezében is ott volt egy kés, nem igaz? Megmondom őszintén, nem voltam boldog. A gondolataim is mindegyre egyetlen pont körül forogtak. Valami ismeretlen és megmagyarázhatatlan érzés összekapcsoltatta velem Hernandez hadnagyot és Miss Martinezt. Pedig a látszat szerint nemigen ismerhették egymást. Nem tudtam okát adni a gyanakvásomnak, ami talán nem is volt gyanakvás, inkább megérzés, vagy ilyesféle. Mindkettejüknek kék volt a szeme, akárcsak az áldozatoké. Melotti olasz származású létére világos szemű volt, és Fox is. Megéreztem valamit, de nem tudtam, hogy mit. Kétségek közepette érkeztem haza a bungalomba, és elhatároztam, hogy még azon az éjszakán beszélek a csavargóval. Lehet, hogy ki tudok húzni belőle valamit, ami megoldja az ügyet, vagy legalábbis más megvilágításba helyezi. Hogy a fák alatt mi történt, maguk is tudják. Bob a segítségemre sietett, és bevallotta, hogy követett a Melotti export-importhoz és mondott valami igen lényegeset, ami megerősítette korábbi feltételezésemet. Emlékszik, Bob, őszintén szólva nem igen. Elmondta, hogy kiket látott bemenni a Melotti Export-Importhoz. Valamennyiüket felsorolta, hölgyeim és uraim, csak egy valakit nem említett. Miss Martinezt, úgy van, kedvesem, maga nem láthatta Martinez kisasszonyt, hiszen ő már előttem is ott volt. Hazudott, amikor azt állította, hogy utolsónak érkezett, hiszen akkor magának, kedves őrangyalom, látnia kellett volna. Igaz, bizony igaz, a pálmák alatti éjszakai verekedés inkább kabaréra hasonlított, mint véres küzdelemre, habár vér azért folyt szép rendesen. Maguk egyre ottól állkodtak a nyomomban, és vigyáztak rám, hogy bajom ne essék. Aztán megjött Pazmarin is, és összeakadt Bobbal a sötétben. Hadd ne mondjam tovább. Egymást vertük, amíg Hernandez és Martinez kisasszony azon tanakodtak, hogyan tovább. Hernandez tudta, hogy Pazmarin kijön a bungalókhoz, és talán megsejtette, hogy a százados gyanakodni kezdett rá is és a testvérére is. Alig hanem maga Pazmarin sem tudta volna megindokolni a gyanúját, de mint igazi profi, szagot kapott. Ő is számot vetett azzal, hogy kinek állt módjában megölni Foxot, és rávésni a fát alapockájára. Alig hanem komolyan gyanúba fogta Martinezt. S akkor a hadnagy úgy döntött, hogy kreál egy aprócska balesetet, mégpedig a szemünk előtt, ami azt lett volna hivatva igazolni, hogy ők minden gyanú felett állnak. Egyszerűen nekivezette a kocsiját egy pálmafának, aztán leadott egy állítólagos történetet a csavargóról, akit valaki üldözött az országúton át. Jól csinálta, meg kell hagyni, még hittem is neki. Mégis, ekkor láttam meg valamit, ami később az egész ügy megoldásának a kulcsa lett. Észrevettem ugyanis, hogy Hernandez hadnagy derekán, a csípője felett olyan forma anyajegy látható, mint egy cseresznye. Hogy mi volt ebben a meglepő? Akkor még semmi. Csak hogy később, amikor felfedeztem Miss Martinez derekán is egy ugyanilyet nos, akkor sok mindent megértettem. Rájöttem, hogy Hernandez és Martinez testvérek. Amire önök, kedves Glory és Melody, már korábban is rájöttek, igaz? Egyikük bólintott. Megmondjuk neki, Glory? Persze, hogy meg, Melody. Hát mi felismerjük az ikreket még sötétben és hatos ellenszélben is. Mi magunk is azok vagyunk, és talán van egy hatodik érzékünk, amivel felismerjük a hozzánk hasonlókat. Most bizonyára azt fogja kérdezni tőlünk, Glory, hogy miért nem szóltunk neki, igaz? Igaz, Melody. Hát azért nem szóltunk, mert nem voltunk biztosak benne, hogy Hernandez a gyilkos és az alány. Azt gondoltuk, ha tagadni akarják, hogy testvérek, hát nem a mi dolgunk. Később megváltoztattuk a véleményünk, és figyelmeztettük is magát, Mr. Lawrence. Figyelmeztettük az ikrekre, csak hogy ön félreértette a figyelmeztetésünket. Úgy van, Glory. Minden esetre köszönöm. Ha maguk nincsenek, alig ha nem kinyírt volna Fong. Wu elsápadt, összerázkódott és felállt. Úgy tűnt, soha nem tudja majd elfelejteni hajdani társa halálát. Tett néhány lépést az ajtó felé, aztán eltűnt a szobában. Hallottam, hogy a sörös dobozok között válogat. Miss Martinez még megpróbált lebeszélni róla, hogy tovább nyomozzak a Melotti ügyben. Olyannyira nyilvánvaló volt, hogy Hernandeznek dolgozik, hogy akkor is rájöttem volna, ha már korábban nem fogom gyanúba. Hiába próbált a szegény Bob Holvura, hol a Lifever nővérekre terelni a gyanút, nekem már megvolt az elképzelésem. És abban is biztos voltam, hogy a rejtély kulcsát mindanaon, a hajdani fogolytábor közelében kell keresnem. Hiszen a csavargó majdnem mindent elmondott. Említette a fát, a varázslót, a varázsló átkát. Nem maradt más hátra, mint hogy mindanaóra menjek, és megkeressem a narrafát. Semmi más dolgod? Nézett rám jelentőség teljesen Barbara. Martinez kisasszonya közben tett nekem egy sportszerű ajánlatot, természetesen Hernandez nevében. Felajánlotta, hogy Bob fejéért futni hagynak. Micsoda, nyögte Bob, hogy a fejemért. Hernandez hajlandó lett volna akár megszöktetni is, csak hogy takarodjak az útjából. Kellett viszont valaki, aki átvállalja a bűneimet. És az maga lett volna, Bob. Úgy érti, hogy rám akartak kenni mindent. Nekem kellett volna megtennem. Hernandez produkálta volna a bizonyítékokat, én eltűnhettem volna az országból, maga pedig, kedvesem, tanulmányozhatta volna mindanaó természeti szépségeit. A dögök, maga persze visszautasította, mi, eszemben sem volt, sőt, elfogadtam az ajánlatukat. Alig hanem egy kicsit hittek is nekem. Csak akkor jöttek rá, hogy átvertem őket, amikor leléptünk mindanaóra. Ekkor látták be végleg, hogy vagy ők nyírnak ki engem, vagy én nyírom ki őket. Az elutazásunk előtti estén Hernandez és Miss Martinez megölte a csavargó Grayt. Ha jól sejtem, Hernandez volt a tettes, és én is igen közel álltam ahhoz, hogy rajtam is beteljesedjék. A végzet. A többi aztán már gyorsan ment, nagyon gyorsan. Egy bizonyos Ahmed úr és nem utolsó sorban Pazmarin segítségével eljutottunk mindanaóra. Pazmarin is segített? Csak nem képzelik, hogy egyetlen lépést is tehettünk volna a százados hallgatólagos támogatása nélkül. Főleg mindanaon, ő csak a nyomunkban járt, és azzal törődött, hogy a végszóra megérkezik. Pehére nem egészen úgy történt a dolog, ahogy eltervezte. Frem és Daniels a környéken bujkáltak. Megsejtették, hogy itt kerül sor a végső leszámolásra. Alig ha nem tudták, hogy ez a holt tölte, a 25. év holt töltéje döntő fordulatot hoz az életükbe. Vagy ők, vagy az üldözőik, mit gondol, azt is tudták, hogy létezik Hernandez és Martinez, azaz viharisten unokái. Az utolsó napokban jöhettek csak rá, hogy ki akarja megölni őket. Talán Umberto atya fecseghetett valamit, vagy valaki a falubeliek közül. Minden esetre Frem és Daniels úgy döntöttek, hogy ha leszámoltak üldözőikkel, külföldön húzzák meg magukat. Ehhez kellett volna a mi útlevelünk. A sajátjukat nem használhatták, hiszen nem voltak biztosak benne, nem kapja-e el őket a rendőrség, ha ki akarnak utazni az országból. Így futottunk Frem karjába, akit aztán a közben mindanaóra érkezett Hernandez és Martinez kisasszony volt szíves eltakarítani az útból. Maguk persze azt hitték, hogy én nyírtam ki Fremet. Gloria, Melody és Wu, akik egyre szökésen törték a fejüket, éjszakai felderítő útjuk során megtalálták a halott vörös szakállút, s bár nem értették, mi történik körülöttük, megpróbálták elterelni róla a magyanút. Már csak azért is, mert én voltam az egyetlen, akiben reménykedhettek, hogy valahogy kihúzom a cirkusztapácból. Ezután Hernandez és Martinez elkapták Danielst és Pazmarint is. Az éjszakáról a narrafánál nem beszélek, hiszen maguk is mindent tudnak. Egy biztos. Éppen a végszóra érkeztek. Végezetül engedjenek meg még egy utolsó kérdést. Hol van a párduc? Úton Szingapúr felé, mondta Barbara szelíden, és a karomra tette a kezét, amikor a többiek felemelkedtek, hogy éjszakai nyugovóra térjenek. Megvártam, hogy Bob is felkerekedjék. Engedelmesen irányt vett a bungalónk felé, de nem állhatta meg, hogy vissza ne nézzen, és ki ne vicsorítsa barátságos lófogait. Ez az utolsó éjszakánk, mondta Barbara, és kitárta az ablakot. A magasból vakítóan ragyogtak a csillagok, szinte lángolni látszott a délkeresztje. Ledobta a ruháját, és felém nyújtotta a karját. Jössz fürödni? Később kint álltunk a parton, és néztük, hogy a lenyugvó hold hosszú ezüst csíkot húz a tengerre. Ölembe fészkelte magát a még mindig meleg homokon, és fáradtan suttogta. Tudod, ezt utálom a legjobban, a búcsúzást. Vajon látlak-e még valaha? És, ha majd nagy sokára emlékezni akarok, emlékezni fogsz? Mondtam, miközben kézem fogva visszaballagtunk a bungalóhoz. Felemeltem a karosszékre terített ingem, kihúztam egy papírba csomagolt, hosszúkás tárgyat a zsebéből, és a kezébe nyomtam. Emlékül, kibontotta a papírból, és majdnem hanyat vágódott a megdöbbenéstől. Ez egyszerűen képtelenség, azt hiszed, hogy képes lennék egy szobában aludni vele? Még nem használták, mondtam szelíden, Pazmarin csináltatta búcsúzóul. Egyet neked, egyet pedig nekem. A nevünket is bevésette a narranyélbe. A tű ezüstből van, hosszan nézte, aztán az ablakhoz lépett, és kihajította az éjszakába. Odaugrott hozzám, és berántott az ágyba. Nem akarok emlékezni semmire, ami itt történt a Fülöp-szigeteken. Csak rád, ennyiben maradtunk. Reggel, ahogy a nap indiszkrét sugarai belestek az ablakon, felkeltem, és mielőtt elindultam volna, az éjjeli szekrényhez ültem. Előhúztam egy papírcetlit a zsebemből, és felrajzoltam rá egy hevenyészettábrát. Amikor befejeztem, Barbara figyelő pillantásával találkozott a tekintetem. Mész? Megyek. Csak előbb. Az este már kérdeztem, hogy van a párduc. Jól. De nem sokáig lesz a miénk. Palacki eladja a cirkuszt. Aztán ismét előről kezdjük, a semmiből. Lehet, hogy táncolni fogok valami lokálban, vagy keresek egy pénzes pasast. Ide figyelj, mondtam, és oda nyújtottam a cetlit. Szeretnék valamivel hozzájárulni Plutó kajájához. Csak nem akarsz nekem pénzt? Őszinte felháborodás vibrált a hangjában. Dehogy? Siettem megnyugtatni? Egyáltalán nem erről van szó. Látod ezt a papírt? Látom hát. Ha bementél a Manila International-re, és már túl vagytok a vámon, kövesd ezt a nyilat. Nyilat? Itni? Az utolsó folyosó falába vágva találsz egy szellőzőrácsot. Kilazítod a csavarokat a körömrás folyoddal, az üregben rábukkansz egy fekete diplomata táskára. Jesszusom, hiszen ez, csitt. Ami benne van, az az állatoké, és a tiétek. Meingott, de hát ez lehetetlen, ez álomnak is túl szép lenne. Istenem, hogyan hálálhatnám meg? Van egy ötletem, mondtam, és visszamásztam az ágyba. Jó néhány ezer méter magasan lehettünk Mindanao felett, amikor sötét árnyék hullott rám. Felpillantottam a Manila Times-ból, és meghűlt bennem a vér. Tömzsik, csadorba bugyolál női alak magasodott fölém, és félre nem érthető mozdulattal arra kért, hogy engedjem be a mellettem lévő üres helyre. Felálltam, beengedtem, aztán enyhén szédelegve, anélkül, hogy egy pillanatra is visszaültem volna, megkerestem a sztjuárdeszt. Kisé álmosan nézett rám, de szeme sem rebbent, amikor megkérdeztem, hogy nincs-e valahol egy szabad hely, ahova áttelepülhetnék. Az ön helyét talán elfoglalta valaki, szó sincs róla, mondom, csak egy nő ül a mellettem lévő ülésen, és elővette az utaslistát, és belenézett. Igen, az ön szomszédja Miss Fatima Bahadur. Lehet, mondtam, de csadorban van, még mélyebben nézett a szemembe, aztán óvatosan hátra lépett. Hát, ha óhajtja is, ha annyira. Ellenére van a csador, felajánlhatok egy másik helyet is. Boldogan elindultam arra felé, amerre mutatta, de mielőtt még látótávolságon kívülre kerültem volna, visszanéztem. Állt, és elgondolkodva nézett utánam. Hozzászokhatott szegény a hóbortos utasokhoz. Vége.